Üdvözöljük a HVG könyvek tömörített tudástárban, ahol a vezetés és üzleti stratégia, sales és marketing innovációk, valamint HR legfrissebb és legfontosabb eszmét szedtük csokorba, olvasmányos és könnyen emészthető formában. Dőljön hátra, és hagyja, hogy inspiráljuk új gondolatokkal és perspektívákkal. Steve J. Martin, Noah J. Goldstein és Robert B. Cialdini. Kis lépés, nagy hatás. Milyen apró tettekkel érhetjük el céljainkat? Miért estek vissza 30%-kal egy áruházlánc eladásai egyetlen cent áremelés miatt? Miért fizetett egy tévécsatorna 3,3 millió dollárt egy film vetítési jogáért, ha tudta, hogy 1 millió dollárt veszít majd az üzleten? Miért hiszünk jobban annak az orvosnak, aki stetoszkópot hord a nyakában? Miért ajándékozta el egy angol tiszteletes temploma pénzét, és hogyan jutott ezáltal 20-szoros összeghez? A hétköznapokban gyakran előfordul, hogy szeretnénk valakit meggyőzni vagy befolyásolni, a főnökünket, a munkatársainkat, a vevőinket vagy az ügyfeleinket, netán a hitvesünket vagy a gyerekünket. Vajon mit kell tennünk a sikerhez? A szerzőkről. Steve J. Martin, író, üzleti újságíró, a képzéssel és retorikával foglalkozó Influence at Work igazgatója az Egyesült Királyságban. Havonta megjelenő üzleti rovatait több mint 2,5 millióan olvassák. Elismert szónok és tanácsadó, vendégelőadóként részt vesz a London Business School, a Cass Business School és a Cambridge-i Egyetem üzleti iskolájának vezetőképző programjaiban. Dr. Noah Goldstein, a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem, a UCLA vezetőképző intézetének, valamint pszichológiai és orvosi karának egyetemi docense, vezetéstudományi és szervezési oktatója. Kiváló munkájáért számos elismerést kapott, mind a tanítás, mind a kutatás területén. A meggyőzés területén végzett munkája 2009-ben felkerült a Harvard Business Review nagy áttörést jelentő gondolatokat tartalmazó listájára. Számos intézet tanácsadója és tagja két olyan nagyvállalat tudományos tanácsadó testületének, amely szerepel a Fortune Global 500-as listáján. Dr. Robert Cialdini, a meggyőzés, a befolyásolás és a tárgyalás területeinek nemzetközi hírű szakértője. Jelenleg az Arizonai Állami Egyetem pszichológia és marketing tanszékének professzor emeritusa. Nagy sikerű könyvek és tudományos áttörést jelentő tanulmányok szerzője, az Influence at Work elnöke. Kinek ajánljuk elolvasásra a könyvet? A könyv elsősorban azok számára ajánlott, akik érdeklődnek a pszichológia, a meggyőzés és a befolyásolás művészete iránt. Ez magában foglalja a vezetőket, a marketing szakembereket, az értékesítőket, az oktatókat és bárkit, aki szeretné javítani kommunikációs és meggyőzési képességeit. A könyv gyakorlati tanácsokat és stratégiákat kínál arra, hogyan lehet hatékonyabban kommunikálni és pozitív változásokat előidézni mások viselkedésében kis, de jelentős lépések révén. Azok számára is hasznos olvasmány, akik szeretnék jobban megérteni az emberi viselkedés motivációit és a döntéshozatali folyamatokat. Rövid összefoglaló. A könyv bemutatja, hogyan lehet apró változtatásokkal jelentős hatást gyakorolni az emberek viselkedésére és döntéseire. A szerzők Steve J. Martin, Noah J. Goldstein és Robert B. Cialdini a szociálpszichológia és a meggyőzés tudományának szakértői szerint a megértés, a következetesség, a reciprocitás és a társas befolyásolás elveinek alkalmazása révén bárki fejlesztheti kommunikációs és meggyőzési készségeit. A könyv gyakorlati tanácsokkal és valós példákkal szolgál, hogy olvasói hatékonyabban érjék el céljaikat, legyen szó akár üzleti, akár társadalmi vagy személyes kontextusról. Összefoglaló. Hogyan működik a meggyőzés? Az információ átadás körülményeiben, jellegében, időzítésében vagy kontextusában végrehajtott parányi módosítás drámai változást idézhet elő abban, ahogyan mások az információt fogadják, illetve ahogyan annak hatására cselekszenek. Ha úgy gondoljuk, hogy nagy kampányt kell indítanunk, és ennek érdekében bőségesen kell költenünk, hogy megváltoztassuk alkalmazottaink vagy ügyfeleink viselkedését, gondoljunk valami kisebbre. Az információk bemutatása és a bátorítani kívánt cselekvés megfogalmazása terén a kis változtatások jelentős változásokat idézhetnek elő mások viselkedésében. Ezek a kívánatos viselkedésbeli változások nem véletlenszerű cselekedetek következményei. A kommunikátor szándékos, de kisebb stratégiai módosításokkal hatékonyabbá teheti az üzenetét. Idő, pénz vagy erőfeszítés nélkül változtathatja meg az emberek viselkedését. A nagy változások eléréséhez tegyünk kis lépéseket. Milyen apróság veheti rá az embereket, hogy időben befizessék az adójukat? Az a vágy, hogy mások viselkedését kövessük, olyan erős, hogy érzelmileg nem csak megterhelő a tömeg sodrásának ellenállni, hanem a legújabb neurológiai kutatások szerint akár fájdalmas is lehet. Nagy-Britanniában az adóhivatal, a Her Majesty's Revenue and Customs osztályának tisztviselői éveken keresztül hagyományos megközelítést alkalmaztak, hogy rávegyék az állampolgárokat arra, hogy időben fizessék be az adókat, beleértve a késedelmi díjak megállapítását, a kamatok felszámítását és a jogi intézkedések meghozatalát. 2009-ben azonban az HMRC nagyjából 30%-kal többet gyűjtött be, mint 2008-ban. Egyetlen mondattal egészítette ki levelezését, és arról tájékoztatta a címzetteket, hogy milyen jelentős számú ember fizeti be azonnal az adóját. A Her Majesty's Revenue and Customs, azaz az HMRC kamatoztatta a társas befolyásolás, avagy a tömeg ereje viselkedési jelenségét. Ez az emberi viselkedés egyik alapmotívuma. Azt jelenti, hogy viselkedésünket nagyrészt a körülöttünk lévő többi ember viselkedése határozza meg, különösen azoké, akikkel erőteljesen azonosulunk. A társas befolyásolás a helyes döntés meghozatalának, a másokkal való társulásnak és a jóváhagyásuk elnyerésének vágyából fakad. Jó példa erre, hogy az emberek többet adakoznak egy utcazenésznek, amikor látják, hogy előttük mások is adakoztak. Mi bírhatja rá az embereket, hogy eltérjenek a többség véleményétől? A legjobb módszer a kívánatos viselkedés ösztönzésére az, ha olyan bizonyítékokat mutatunk fel, amelyek egyértelműen közvetítik mások normák iránti tiszteletét. Egy kísérlet során a kutatók azt vizsgálták, hogy egy egyetemi kollégium diákjai, akik nemrégiben vásároltak maguknak jótékonysági karkötőt, hogyan reagálnak, amikor meglátják, hogy egy másik kollégium strébernek tartott lakói ugyanolyan karkötőt kezdenek hordani. A kutatók tudták, hogy a célkollégium lakói látni fogják a karkötőt a stréberek csuklóján, mivel a két kollégium ugyanazt az étkezőt használta. Párhuzamosan a kampusz másik végén, egy harmadik kollégiumban is árulták a karkötőket, annak tudatában, hogy ott kevesebb eséllyel találkozhat bárki is a másik két kollégium diákjaival, a köztük lévő távolság miatt. A kutatók azt találták, hogy a Stréber kollégium diákjainak karkötő vásárlását követően a célkollégium diákjai között 32%-kal csökkent azok száma, akik továbbra is hordták a karkötőt. Honnan tudták a kutatók, hogy a karkötőviselés nagyarányú bojkottálását elsősorban az magyarázza, hogy a célcsoport diákjai semmiféle közösséget nem akarnak vállalni a stréberekkel, nem pedig az, hogy egyszerűen megunták a karkötőviselését? Onnan, hogy ugyanebben az időszakban a kontrollkollégiumban, amelynek lakói nem találkoztak a stréberekkel, mindössze 6%-kal csökkent a karkötőviselők száma. Az emberek tehát néha inkább elhatárolódnak a többségtől, például amikor nem kívánják követni egy számukra ellenszenves társadalmi csoport nyilvános cselekedeteit. Ha szeretnénk növelni vállalatunk vonzerejét és bővíteni piaci részesedését, győződjünk meg arról, hogy az új ügyfelek nem taszítják-e jelenlegi ügyfélkörünket. Milyen kis fogalmazásbeli változtatások eredményezhetnek nagy különbséget egy üzenet hatásában? A többiek tevékenységének vonzereje annyira meghatározó, hogy még az agykéreggel nem rendelkező organizmusok sem vonhatják ki magukat alóla. Üzenetünk hatékonysága attól függ, hogyan fogalmazzuk meg azt. Az emberek odafigyelnek a társadalmi normáktól való eltérés következményeire, és feltételezik, hogy a megfelelés nem jár negatív következményekkel. Ha például egy fitnessklub igyekszik ügyelni öltözői tisztaságára, felhívhatja új tagjainak figyelmét, hogy a tagok nagy része a szennyes kosárba teszi törölközőjét, ahelyett, hogy a padlón hagyná, aki pedig nem így tesz, tiszteletlenül viselkedik másokkal szemben. Egy kísérlet kimutatta, hogy egy graffitimentes sikátorban parkoló kerékpárosoknak körülbelül 33%-a szemetelt, majd miután a kutatók graffitivel látták el a falakat, 69%-uk dobált el hulladékot. Ha azt szeretnénk, hogy az alkalmazottaink étkezője rendezett legyen, küldjük be a takarító csapatot ebédidőben. Ha látják, hogyan dolgoznak mások környezetük rendbetételén, az alkalmazottak tudatosabbak lesznek, és nagyobb eséllyel tartják rendben a helységet. Milyen kis változtatás révén tesznek valóban bölcsebbé a tapasztalataink? Minél régebb óta ismerünk valakit, annál kevésbé valószínű, hogy pontosan megjósolhatjuk a preferenciáit. Érdekes, hogyha hosszabb távú kapcsolatban állunk egy másik személlyel, akkor nem jobban, hanem kevésbé tudjuk, mit szeret és mit nem. Az egyik kézenfekvő magyarázat erre az, hogy a másikkal kapcsolatos ismereteink megszerzése és a vele való információcsere legnagyobb része a kapcsolat korai szakaszában zajlik, amikor még meglehetősen nagy a motiváció a másik megismerésére. Ahogyan telik az idő, úgy hagy alább ez a motiváció, és ennek következtében az új információk cseréje is rendszertelenebbé válik. Így viszont előfordulhat, hogy az adott személy körülményeinek és helyzetének változásai is észrevétlenek maradnak. Ezért érdemes például magunkkal vinni egy új kollégát, ha régi ügyfelekkel találkozunk. Az új kollégának ugyanis új nézőpontjai lehetnek, és akár olyan kérdéseket is feltehet, amelyek új lehetőségeket teremtenek. Mivel vehetjük rá az embereket, hogy tartsák magukat a megbeszélt találkozókhoz? A társas befolyásolás egyik alapelve az elkötelezettség és a következetesség közötti kapcsolatra épül. A vendéglátóiparban az asztalt foglaló vendégek távol maradása az éttermeknek bevételkiesést, csökkenő profitot, sőt, ha az ilyen esetek elharapóznak, akár bezárást is jelenthet. De más üzletágak is megszenvedik, ha a költséges megbeszéléseket át kell ütemezni, mert a döntéshozatal folyamatában kulcs szerepet játszó személy nem érkezik meg. Vagy ha a termékbemutatóra, szakmai kiállításra, gyűlésre szóló meghívást elfogadó potenciális ügyfelek végül nem jelennek meg. Azt gondolhatnánk, nem nagy ügy, ha valaki nem jelenik meg a megbeszélt időpontban az orvosi rendelőben, sőt az elfoglalt, túlterhelt orvos egy betege távolmaradásában ritka lehetőséget lát arra, hogy utolérje magát a papírmunkával, elintézzen néhány telefont, vagy rövid szünetet tartson. Ha azonban az ilyen esetek rendszeressé válnak, a hatékonyság csökkenés és a kieső bevétel hatása halmozódik. A brit állampolgárok távolmaradásának éves költsége nagyjából 800 millió font. Az Egyesült Államokban egyes egészségüggyel foglalkozó közgazdászok a távolmaradások okozta veszteséget dollármilliárdokra becsülik. Az emlékeztető telefonhívást kapott betegek azonban nagyobb valószínűséggel tartják be a vállalásaikat, ha a hívó arra kéri őket, hogy olvassák vissza a találkozó részleteit, mielőtt leteszik a telefont. A megfelelési arány még nagyobb, amikor a recepció személyzete átnyújt a távozó betegeknek egy kártyát, amelyre felírják a következő találkozójuk részleteit. Alkalmazhatjuk ezt az utóbbi koncepciót egy cég esetében, ha például ellenőrizzük, hogy egy értekezlet résztvevői egyetértenek-e a találkozó jövőbeli terveivel. Hogyan befolyásolja céljaink elérését a kötelezettségvállalás? A személyes felelősségérzetnek köszönhetően az emberek valószínűleg önként vesznek fel bizonyos kapcsolódó viselkedésformákat. Egy kaliforniai szálloda arra kérte minden vendégét, hogy legyenek környezettudatosak, míg egy kiemelt csoport tagjait konkrét intézkedések megtételére, többek között a villany és a tévé lekapcsolására kérte. Utóbbi csoport magasabb megfelelési arányt mutatott a kísérlet során. A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy az emberek nagyobb valószínűséggel cselekszenek elkötelezettségük szerint, ha személyes felelősséget éreznek. A viselkedés megváltoztatásához gyakran többre van szükség, mint hogy megkönnyítsük az emberek számára a változást. Ha például egy munkahelyen szelektív hulladékgyűjtőket helyezünk el, illetve energiatakarékos izzókat szerelünk be, az akár azzal a nem kívánt következménnyel járhat, hogy kollégáink feljogosítva érzik majd magukat, és kevesebb helyett több erőforrást használnak. Mit lehet tenni ez ellen? Az egyik lehetséges lépés, hogy a szelektív hulladékgyűjtők és a villanykapcsolók közelében táblákat helyezünk el, amelyek felhívják a figyelmet arra, hogy az újrahasznosítás jótékony hatással van a környezetre, de még előnyösebb, ha minél kevesebb erőforrást használunk. Ez a lépés összhangban áll a legújabb kutatási eredményekkel, amelyek kimutatták, hogy míg az újrahasznosítás előnyeit általában mindenki jól ismeri, a költségeivel már sokkal kevesebben vannak tisztában. Miféle kis változtatással növelhetjük a dolgozók hatékonyságát? A dolgozók termelékenységének ösztönzése sokszor még a legjobb menedzserek számára is kihívást jelent. A dolgozók ösztönzését szolgáló egyik legelterjedtebb eszköz a jó munkaerő fizetésének emelése. A menedzserek ezen kívül úgy is fokozhatják az alkalmazottak általános munkakedvét, hogy bevonják őket egy profitelosztó programba, vagy olyan vonzó ajándékokat kínálhatnak fel nekik, mint egy iPhone vagy egy hétvégi kirándulás. Bár ezek a taktikák magukban hordozzák a siker lehetőségét, mindegyiknek megvan a maga buktatója. Az anyagi ösztönzés például gyakran új viszonyítási pontként szolgál a jövőre nézve. Az alkalmazott, akinek egyszer többet fizettek egy feladat elvégzéséért, valószínűleg a jövőben is hasonló jutalmat vár majd el, és ha nem kapja meg, az a motiváció csökkenéséhez vezet. A pénzbeli ösztönzés emellett néha alááshatja az alkalmazott addigi belső motivációját a hasonló színvonalú munkavégzésre. A legnagyobb buktató pedig az, hogy az ilyenfajta ösztönzések igen sokba kerülnek. A viselkedéskutatás tudománya szerint azonban plusz kiadások nélkül is javíthatunk a termelékenységen, sőt, ehhez csupán egyetlen egyszerű változtatásra van szükség, amely mindössze 5 percet igényel. Adam Grant, a Wharton School of Business professzora egy egyetemi telefonos ügyfélszolgálati központban kezdett kísérletbe, ahol az alkalmazottaknak az volt a feladatuk, hogy felvegyék a kapcsolatot az intézmény volt diákjaival, és rábeszéljék őket, hogy támogassák az egyetemi ösztöndíj alapítványt. Grant találomra 3 csoportba osztotta a központ dolgozóit. Az egyik csoport tagjaival olyan diákok véleményét olvastatta el, akiken segített a szervezet adománygyűjtő tevékenysége. Ők arról számoltak be, hogy a nekik kiutalt ösztöndíj pozitív hatást gyakorolt az életükre, mert így elérhették azokat a céljaikat és álmaikat, amelyeket egyébként nem tudtak volna valóra váltani. A csoport tagjai, akik ezeket a beszámolókat olvasták, a következő héten több mint 2-szer annyi felajánlást szereztek. Ezek száma az átlagos 9-ről 23-ra emelkedett. Emellett a befolyt összeg nagysága is több mint 2-szeresére nőtt. heti átlag 1288 dollárról 3130 dollárra. Ezzel szemben egy másik csoport tagjainak olyan véleményeket kellett elolvasniuk, amelyekben leginkább pénzügyi előnyökről volt szó. A harmadik csoportba kerülők pedig semmilyen történetet nem olvastak, és ennek a két csoportnak nem is változott a heti teljesítménye a kísérlet előtti időszakhoz képest. Milyen csapdákat igyekezzünk elkerülni a sikeres döntés érdekében? Az emberek vagy a cégek bizonyos helyzetekben már nem azért játszanak, hogy nyerjenek, hanem azért, hogy ne veszítsenek. 1973-ban Barry Diller, az American Broadcasting Company, az ABC főműsoridős blokkért felelős alelnöke, megdöntötte az egyetlen film sugárzási jogáért valaha kifizetett összegek rekordját, amikor 3,3 millió dollárt adott ki azért, hogy a csatorna országszerte vetíthesse a Poseidon katasztrófa című akciófilmet. Ez az óriási összeg önmagában is hatalmas lett volna, de még ennél is megdöbbentőbb, hogy Diller már a szerződés aláírásának pillanatában tisztában volt vele, hogy legalább 1 millió dollárt fog veszíteni az üzleten. Vajon mi indíthatott egy sok éves üzleti tapasztalattal rendelkező, harcedzett vezetőt arra, hogy többet fizessen valamiért, mint kellene? Diller története egy olyan csapdát példáz, amelybe a versenytárgyalások sok résztvevője beleesik. A csapdát az elkötelezettség eszkalációjának nevezik, és nem csupán egyénekre korlátozódik. Amikor Diller tudomására jutott, hogy több rivális csatorna is érdeklődik a film jogainak megvásárlása iránt, sőt, már időt és erőforrásokat is fektettek a licit megnyerésébe, Diller számára csak egy út maradt. Az ajánlatai egyre magasabbak és magasabbak lettek, és hamar elérték azt a pontot, amikor már tudta, hogy az ablakon dobja ki a pénzét. Az igen nem mindig jelent valóban igent. Egy kérdés apró megváltoztatásával figyelemre méltó hatást érhetünk el. Ha valaki igent mond egy kérésre, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy be is tartja az ígéretét. Előfordulhat, hogy nem végzi el a munkát. Ez nagyobb valószínűséggel akkor történhet meg, ha az igen kimondása és a cselekvés tervezett megvalósítása között eltelik némi idő. Valószínűleg nem arról van szó, hogy az emberek szándékosan hamis ígéreteket tesznek nekünk, hanem annyi mindenre kell figyelniük, hogy a kérésünkre való rábólintás és a feladat végrehajtása között az eredeti elkötelezettséget háttérbe szoríthatja valami más. A meggyőzés tudománya azonban megmutatja az utat egy ritkán használt stratégiához, amely arra ösztönzi az embereket, hogy teljesítsék kötelezettségvállalásaikat. Nagymértékben javíthatja az esélyeinket, ha kifejezetten megkérjük az embereket, hogy határozzák meg, mikor kívánják elvégezni az adott feladatot. Ezeket a terveket a viselkedéskutatók megvalósítási szándéknak hívják. Rövidtávú nyereség. A halogatást jellemzően olyan tevékenységekkel kapcsoljuk össze, amelyek végrehajtása nem kellemes. Ám gyakran olyasmit is másnapra halasztunk, amit tulajdonképpen szívesen és élvezettel teszünk. A halogatás általános emberi állapot. Mindnyájan halogatunk bizonyos dolgokat, és ha időhúzásról van szó, a többségünk bámulatra méltó találékonyságról tesz tanúbizonyságot. Legyen szó egy kicsit több testmozgásról, iskolai feladat elkészítéséről, vagy fűnyírásról. Ennek egyik oka, hogy egyszerre csak egy dologra tudunk teljes mértékben összpontosítani, és tévesen azt gondoljuk, hogy ha azon túljutunk, később több időnk lesz élvezetesebb tevékenységekre. Azt persze nem vesszük észre, hogy az adott feladat csak egy a sok közül, és mindig új lép a helyébe, vagyis a jövőben is ugyanilyen elfoglaltak leszünk. A fogyasztói felmérések szerint az emberek jobban szeretik, ha több idejük van egy ajánlat igénybevételére, de a tanulmányok azt is mutatják, hogy a rövidebb lejárati idő hatékonyabban ösztönzi a cselekvést. Annak érdekében, hogy ügyfeleink kihasználják a kuponokat, vagy a megtakarítási lehetőségeket, ahelyett, hogy hagynák elévülni azokat, 3 hónap helyett adjunk nekik 3 hetet az ajánlat beváltására. Hogyan segíthet nagy sikerekhez az öltözködésünk? Amikor helyén való, öltözzünk annak a személynek vagy csoportnak a stílusához hasonlóan, amelyet befolyásolni akarunk, de kicsit magasabb szinten. A meggyőzés tudományával foglalkozó kutatók évek óta tanulmányozzák, milyen hatással van a ruházat az emberek befolyásolhatóságára. Leonard Bickman, szociálpszichológus, leginkább a jól öltözöttség hatalmával kapcsolatos kutatásairól ismert. Számos olyan kísérletet végzett, amelyek során valaki megállította a járókelőket és arra kérte őket, hogy szedjenek fel egy eldobott szemetet, vagy adjanak apró pénzt a parkolórához egy vadidegennek. A kérést előadó személy végig ugyanaz volt, a ruhája viszont nem. Amikor az illető biztonsági őr egyenruhában volt, közel 2-szer annyi járókelőt sikerült rávennie a kérés teljesítésére. A meggyőzés hatékonyabb, ha a tekintély érzésével támasztjuk alá. Az emberek hitelesebbnek és hozzáértőbbnek tartják azokat az orvosokat, akik stetoszkópot viselnek, még ha soha nem is használják azt. Ezt szem előtt tartva kerüljük az alkalmi ruházatot, amikor egy leendő ügyféllel találkozunk. Még akkor is érdemes így tennünk, ha egyébként az irodai öltözködési szokások lazábbak. Nagy valószínűséggel nem fogunk rosszul járni, ha öltönyben mutatkozunk be egy leendő partnerünknek. Milyen előnyökkel járnak a kölcsönösség jegyében tett apró lépések? A munkahelyi folyamatok optimalizálásának titka a csere lehetőség. Számos kutatás bebizonyította már, hogy a nagyvonalúság értéket képvisel. Ha megajándékozunk másokat, szívességet, szolgáltatást vagy segítséget nyújtunk, jobban szeretnek, értékelnek bennünket, és még egészségesebbek is leszünk. Mi több, azok, akik valamilyen formában kaptak tőlünk valamit, többnyire készségesen viszonozzák a gesztust, amikor nekünk van szükségünk valamire. Ezt a kölcsönösség elvének nevezzük, amelynek az a lényege, hogy szeretünk úgy viselkedni másokkal, ahogyan ők bánnak velünk. Minden emberi társadalom a gyermekkortól kezdve beleneveli tagjaiba ezt az elvet, mégpedig azért, mert nagy versenyelőnnyel rendelkezik az a közösség, amelynek tagjai a kereskedelem, a területvédelem és a gondoskodás szintjén rentábilis cseréket hajtanak végre, és kölcsönösen előnyös megállapodásokat kötnek. Munkahelyi környezetben ez azt jelenti, hogyha támogatjuk a kollégánkat egy projektben, például energiát, erőforrást vagy speciális információt osztunk meg vele, akkor ő is lényegesen nagyobb hajlandósággal segít majd nekünk a későbbiekben. Ehhez 2 apró, de fontos lépés szükséges, amelyek révén nagy változásokat érhetünk el. Először is mi adjunk elsőként. Ajánljunk fel információt, nyújtsunk szolgáltatást. Másodszor szóban is fogalmazzuk meg, milyen szívességet, információt vagy szolgáltatást nyújtottunk. Hogyan hozhat óriási hasznot egy apró, ám váratlan ajándék? A kölcsönösség elve a lekötelezettség erős érzetét ébreszti az emberekben, akik úgy érzik, vissza kell fizetniük azt, amit kaptak, gyakran kamatostól. Ha erőforrásokat nyújtunk másoknak, az működésbe hozza a befolyásolási folyamat egyik alapelvét, nevezetesen a kölcsönösséget. Egy észak-angliai templom papja, Richard Steele, bebizonyította, hogy mélyen megérti a kölcsönösség erejét. Mivel több mint 750 000 dollárra volt szüksége a pénz mellé, amelyet a régi templom javítására addig összegyűjtött, Steele megkérte az embereket, hogy vegyenek el 15 dollárt a gyűjtőtányérról, és tetszés szerint fektessék be. Azt mondta, reméli, hogy a megszerzett osztalékot visszaadják az egyháznak. Egyesek rengeteg péksüteményt sütöttek, majd árusították azokat. Volt, aki kutyasétáltatási hirdetést adott fel, és a megbízóktól befolyt összeget félretette. A helyi iskola tanulói növénymagokat vásároltak, elültették, majd a terményt tisztes haszonnal értékesítették. Mások az eBay-en vettek mindenfélét, majd eladták, és a profitot beszolgáltatták a templomnak. Steele eredeti 825 dolláros befektetésének megtérülése végül elérte a 15 ezer dollárt. Hogyan találhatjuk meg a tökéletes ajándékot? Bár a mondás szerint a szándéka fontos, valójában az előre kiválasztott ajándékok számítanak igazán. A házasságra készülő párok általában jobban értékelik, ha az általuk összeállított listáról választanak nekik ajándékot, hiszen azon olyan dolgok szerepelnek, amelyekre valóban szükségük van új otthonuk berendezéséhez. Kutatók a születésnapok esetében végeztek kísérleteket, amelyek mind ugyanerre az eredményre vezettek. Az ajándékozók úgy gondolták, hogy a megajándékozottak örömét nem befolyásolta, kérték-e az adott dolgot vagy sem. A gyakorlatban azonban a megajándékozottak egyértelműen boldogabbak voltak, és jobban méltányolták, ha olyasmit kaptak, amiről korábban jelezték, hogy örülnének neki. Ugyanez üzleti környezetben is érvényes. Például ügyfelünket meghívhatjuk abba az új étterembe, amelyet annyiszor emlegetett, ahelyett, hogy a saját kedvenc helyünkre vinnénk. Bármiről legyen is szó, az a kis változtatás, hogy a saját listánk helyett másokéról választunk, nagy különbséget jelent a megítélésünkben. Milyen parányi újítás segít újra megtalálni céljainkat? Korábbi kutatásokból kiderült, hogy két tényező gyakorolhat jelentős hatást a céljaikat megvalósítani igyekvőkre. A kihívás és az elérhetőség. Az embereknek gyakran újra meg kell találniuk a kapcsolatot a korábban maguk elé kitűzött céllal. Ha új célokat tűzünk ki magunk vagy valaki más elé, általában rendelkezésünkre áll az általánosan elfogadott tudás arról, mit is kell pontosan elérnünk. De vajon milyen eszközöket használhatunk akkor, amikor arra próbálunk rávenni másokat, hogy újra nekivágjanak egy célnak? Korábbi kutatásokból kiderült, hogy két tényező gyakorolhat jelentős hatást a céljaikat megvalósítani igyekvőkre. A kihívás és az elérhetőség. Fontos, hogy az emberek elég nagy kihívásnak érezzék a céljukat, de csak olyan mértékig, hogy valós esély legyen az elérésére. A konkrét számértéket kitűző célokkal ellentétben az alsó-felső határnak megvan az az előnye, hogy az elérhetőség és a kihívás révén egyszerre nyújtja a teljesítmény érzését. Hogyan segít mások befolyásolásában egy kis elismerés? A hála közlése tovább motiválja azt, aki megtette a szívességet. Adam Grant és Francesca Gino magatartáskutatók úgy vélik, hogy a jó tétemény elfogadója azzal növelheti saját befolyását, ha nyíltan kifejezi háláját a szívességet gyakorló személy vagy csoport felé. Az őszinte hála egyszerű kifejezésével lényegében megkétszereződik az esélye annak, hogy a szívességtevő akár egy idegennek is segítsen. Grant és Gino szerint azért történik mindez, mert a hála kifejezésre juttatása növeli a szívességtevő általános társadalmi értéktudatát. Másképp megfogalmazva, az elismerés jeleit érzékelő szívességtevő nagyobb valószínűséggel érzi úgy, hogy mások is értékelik. Az első lépés megtétele. Sokkal jobban jársz, ha megteszed az első ajánlatot a tárgyalás során, mintha hagynád, hogy a partnered csapjon le először. Milyen apróság növelheti eredményességünket az alku folyamatban? A tárgyalások gyakran egy boxmeccshez hasonlítanak. A résztvevők egymással farkasszemet nézve körbejárják a ringet, és próbálják kitalálni, hogy üssenek-e, vagy figyeljenek inkább a védekezésre. Adam Galinsky és Thomas Massweiler szociálpszichológusok szerint cselekedni kell. Az első lépés megtétele nagyobb valószínűséggel hoz kedvező eredményeket. Egy kísérletben a felek egy gyár megvételéről alkudoztak. Amikor a vevők tették meg az első ajánlatot, az eladók végül 19,7 millió dolláros eladási árat fogadtak el. Amikor azonban az eladók kezdeményeztek, a vevők rábólintottak a 24,8 millió dolláros árra. A kutatók a bértárgyalások során is hasonló eredményeket tapasztaltak. Mi okozza vajon ezt az óriási különbséget? Az elsődleges ok az, hogy amikor az egyik fél előáll az első ajánlattal, a másik a bemondott nyitó értéket veszi alapul, és ettől a tárgyalás későbbi szakaszában sem tud elvonatkoztatni. Jól lehet, ideális esetben a tárgyaló partnereknek önállóan az első ajánlattól függetlenül kellene meghatározniuk az alku tárgyául szolgáló tételek értékét, erről azonban gyakran megfeledkeznek. Játék a számokkal. Az ár kismértékű, akár egyetlen centnyi módosítása aránytalanul megváltoztathatja a fogyasztó érzékelését a termék áráról, ennek következtében pedig a vásárlási döntését is. 2011-ben a J.C. Penney új vezérigazgatója, Ron Johnson úgy döntött, hogy elveti a hagyományosan 99 centre végződő árcédulákat. Például egy farmer rövidnadrágot, amelynek az ára korábban $19.99 volt, $20 adtak el. Johnson úgy gondolta, hogy a kerekszámok szerinti árképzés egyértelmű, egyszerű és őszinte üzenetet közvetít a fogyasztók felé. A J.C. Penney eladásai közel 30%-kal zuhantak a következő évben. Johnson végül elvesztette az állását, egyetlen cent hozzáadásával ugyanis úgy tűnik, mintha a termék ára egy kategóriával feljebb kerülne. A $19.99-es rövidnadrág már nem tartozott a $20-nál kevesebb kategóriába. Johnson egy kis változtatást hajtott végre, de a vesztesége sokkal nagyobb volt. Milyen apró körülmény serkenthet sokkal kreatívabb gondolkodásra? Hajlamosak vagyunk kevesebbet enni a büfé asztalról, ha kisebb tányért kapunk. Valóban fontos a mennyezet magassága egy tárgyalóteremben? Joanne Myers-Levy és Juliet Zhu szerint igen. A kutatók azt találták, hogy kísérletük résztvevői a szabadsággal kapcsolatos rejtvényeket gyorsabban, a bezártsággal kapcsolatosakat pedig lassabban fejtették meg a magas mennyezetű helyiségben. Az alacsony mennyezetű szobában épp az ellenkezője történt. A résztvevőknek itt a bezártsággal összefüggő anagrammák megfejtése sikerült hamarabb. A felmérés eredményei arra utalnak, hogy ha üzleti találkozót, workshopot vagy képzést szervezünk, ahol a célok megvalósításához kreatív gondolkodásra van szükség, akkor érdemes magas mennyezetű helyiséget választanunk helyszínül. Ha azonban a megbeszélésen egy adott témával vagy problémával foglalkozunk, vagyis nem új ötletek születésénél kívánunk bábáskodni, hanem konkrét tettekre és tervekre van szükség, akkor az alacsonyabb mennyezetű hely a célra vezetőbb. Hogyan válasszuk meg a tárgyalások helyszínét? A semleges területhez képest a hazai pályán történő egyezkedés növeli a magabiztosságot, míg az idegenben való szereplés csökkenti. 50 000 hazai szurkoló jelenléte egy stadionban hatással lehet a csapat teljesítményére, nem is beszélve a játékvezető döntéseire gyakorolt befolyásról. A tárgyalási környezet is döntő hatással lehet a megbeszélések eredményére. Graham Brown és Marcus Beyer egy kísérlethez kettessével toboroztak résztvevőket, egyikükre a vásárló, a másikukra pedig az eladó szerepét osztották, majd tárgyalniuk kellett egymással egy szerződés megkötése érdekében. A valós körülmények szimulálása érdekében a tárgyalások nagy része az ár kérdésével foglalkozott, vagyis a vásárló a lehető legalacsonyabb árat igyekezett kialkudni, az eladó pedig a legtöbbet szerette volna kapni termékéért. Miközben a hazai játékos az irodát alakítgatta, a vendég egy ideglenes helyen várakozott, ahol közölték vele, hogy a tárgyalásokra üzletvele irodájában kerül sor. Amikor a házigazda elkészült, bekísérték a vendéget, és megkezdődött a tárgyalás. A kutatók azt tapasztalták, hogy a saját pályán alkudozó fél rendre jobban teljesített, mint a vendég. Milyen kis újítások vezethetnek eredményesebb értekezletekhez? Bizonyos tekintetben igazuk van azoknak, akik szerint az értekezletek időpocsékolást jelentenek. Gerold Strasser és William Titus pszichológusok megállapították, hogy a találkozók résztvevői gyakran töltenek sok időt a régi hírek megvitatásával. Előfordul, hogy az új információkkal rendelkezők egyáltalán nem kapnak lehetőséget arra, hogy megosszák azokat a többi résztvevővel. A produktívabb értekezletek biztosítása érdekében kövessük az alábbi javaslatokat. Kérjük meg a résztvevőket, hogy a találkozó előtt küldjék el az információkat a többieknek. Ez biztosítja, hogy a kevésbé halsány kollégák is hozzátegyék a maguk részét a találkozóhoz. Kérjük meg az ülést vezető személyt, hogy ő szólaljon meg utoljára. Ha a vezető beszél elsőként, előfordulhat, hogy elszalasztjuk a lehetőségét, hogy alternatív javaslatok szülessenek. Használjunk vázlatokat és listákat. Megfelelő napirend nélkül könnyen figyelmen kívül hagyhatunk néhány fontos kérdést. Ügyeljünk az ülések megfelelő elrendezésére. A legújabb kutatások azt mutatják, hogy a körkörös ülésrend kedvezőbb a csoport tagjainak együttműködése szempontjából. Ezzel szemben a négyzet vagy L-alakú elrendezés inkább az emberek egyediségre való igényét aktivizálja. Útravaló gondolatok a könyvből. A viselkedés megváltoztatása kezdődhet úgy, hogy megértjük az emberek motivációit. A legkisebb változások hozhatják a legnagyobb áttöréseket. Az emberek hajlamosak viszonozni a jóságot, még akkor is, ha az aprónak tűnik. Döntéseink gyakran társas kontextusban érthetők meg a legjobban. A változás gyakran csak egy kérdésnyi távolságra van. Fontos, hogy az emberek elég nagy kihívásnak érezzék a céljukat, de csak olyan mértékig, hogy valós esély legyen annak elérésére. Köszönjük, hogy a HVG könyvek tömörített tudástár tartalmát választotta. Reméljük, az itt szerzett ismeretek nem csak inspiráló beszélgetéseket indítanak el, hanem konkrét lépésekre is ösztönöznek. Folytassa velünk az új ismeretek felfedezését, és találkozzunk a következő könyvnél.